Látta, hogy a beteg arca kissé megnyugodott. Hogy is kerülhettél, vitéz babocsai, ennek a vérszívónak a karmai közé? Mert Lászlónak már jó híre volt a végeken, és különösen sokat hallott róla Szahin, akinek apja lett az aga a Koppányi várban Oglu után. A török vitézek csak úgy, mint a magyarok, megbecsülték a tisztakardú híres vitézeket, és ez a megbecsülés sokszor nőtt igazi barátsággá. Amikor szünetelt a harc, összejártak, egymást lakodalmakra hívogatták, keresztelőkre, és a bécsi kormány jól látott, amikor még a beszélgetést is megtiltotta a török követségek tagjaival, félve a két nép összebarátkozásától. Akárhány magasrangú töröknek magyar lány volt a felesége, aki mellé nem vett több asszonyt, pedig módjában lett volna. Érthető tehát, hogy Szahin szinte tisztelettel ápolgatta Lászlót, és nem ellenséget, hanem vitézembert látott benne, akin segíteni mindenképpen kötelességének érezte. László hánykolódott, érthetetlen szavakat mormolt, és a kötést letépte fejéről. Szahin türelmesen visszatette. Már jól előre haladt az éjszaka, amikor László elcsendesedett. Szahin eloltotta a kis mécsest, holnapra is kell, gondolta, és elkezdett járni, amennyire az új lánc engedte. A rab sötét magányát, reménytelenségbe süllyedt gondolatait felkavarta az újtárs érkezése. Aztán a kisjukhoz állt, és az olajos füstöt hajtotta kifelé, mert a szállongó korom megülte a csepegős falakat, és fulladásig nehézé tette a lélegzést. Künt már a derengés halvány fénye fodrozódott a Balatonon. Szahin is elszunnyadt, és vágyón gondolt arra a pillanatra, amikor László megszólal. A kis Máté már felszedte a varsákat, mire elérte az este. A nagy csónak egyik végében még mozgott a hal, melyet a nagyasszonynak szántak, de Máté nem sietett velük. Csalámba ágyazta a halakat, és lassan tolta hazafelé a ladikot. Közben megállt és hallgatózott. Ilyenkor már zsákmány után jár a vidra, róka, farkas és Máté remegő izgalommal leste az esti hangokat. Ez volt az ő világa. Mellette feküdt íj, a pár szál könnyű nyílvessző, melyeket mindig félelmetes biztonsággal eresztett el a cél felé. Már nem messze járt az udvarháztól, mikor künt az úton lovak dobbantak. Máté megállította a csónakot, hová mennek, talán László úr jön haza, de azután a lovak dobogása, mintha megfordult volna. Most meg visszamennek? Miféle huncutság van e mögött? A lovak dobogása elhalt, és Máté lustán nézte a csillagokat. Csak tudnám, melyik az enyém, gondolta. De hát haló ember honnét tudja az ilyesmit? Fülébe most ismét halk dobbanások értek. Az udvarházhoz vezető úton gajak is súrlottak. Kik lehetnek, tűnődött Máté. Jó lenne tán a ház mögé kerülni és szólni, de aztán az új palánkra gondolt, a mély vízre, az erős kapura, és megnyugodott. Ha rosszban töritek a fejeteket, oda ugyan be nem juttok, és szinte vidám lett erre a gondolatra. A tompa dobbanások már nem messze jártak, amikor zuhant valami. Aztán vészesen felnyerített egy ló. Az úton megmozdult a sötétség, törött az ág, és egy lovas ráhajolva a lova nyakára vadul belevágtatott a kákás mély vízbe. Utána még kettő. Az a kettő ezt hajtja, villant fel Mátéban, és már rátette a nyílvesszőt az idegre, amikor az üldözők megálltak. Az üldözött lovas ekkor lecsúszott a lóról, és átölelt egy nagy zsombékot, lova pedig kapálva, hörögve elmerült a hínáros lében. A két árnyék még állt pár pillanatig, de aztán megfordultak és kimásztak a sárból, amit igen jól tettek, mert Máté már felemelte nyilát. Valami homályos vadösztön gyilkolásra ösztökélte, mely azonban meglassúdott benne, amint azok eltűntek. Hát, ha ez a hitványa itt előttem, tette le nyilát és hallgatózott tovább. Az úton most villant valami, aztán a surranó neszek és a mély dobogás elindultak a nagy út felé. Elmennek, mondta Máté magában, emez meg itt fülel, mit kellene tenni? A zsombék mellett most fájdalmas nyögés hallatszott, és a víz csobogása, mintha az elmerüléssel küzdött volna az ember. Ez sebes, járt Máté esze, és pillanatnyi kétségek után látcsendben a zombék mellé tolta a csónakot. Kezében rövid kés, mert nem lehet tudni. De a lovasnak aligha volt rossz szándéka, mert elcsendesedett, és csak nyöszörgött néha. Máté közelhajolt, megpattintott a tűzkövét, és fehér világosságot villantott egy pillanatra. Máté megtántorodott a csónakban, és megragadta Bogics kezét, akit felismert, bár arca csupa vér volt. Csak egy kicsinség, tartsd magad, uram, Hadarta Máté, mert érezte, hogy Bogicsban fogytán van az erő, és a csákja rudat aládugta, hogy valami támasza legyen.
Az Isten áldjon, segíts!
Sóhajtott a horvát vitéz, de alig volt már hangja.
Abban szerénykedem, uram, mert hogy ismerlek,
liegett Máté, és a csónakot pattanásig feszített izmokkal tolta Bogics alá, aki tehetetlenül kaszált lábaival, hogy beemelje magát a csónakba, a zsombékot pedig nem merte, de nem is tudta elereszteni, mert ujjai rámeredtek a sáslevelekre erejének utolsó fellobbanásával.
Jobb, ha nem mozogsz, uram,
akadozott Máté hangja, ha békén vagy, talán bírok veled. A csónak már annyira el volt billenve, hogy egy hajszállal odébb vizet merített volna. Máté felemelte az alélt Bogicsot, amennyire tudta, aztán szinte magára rántva, hirtelen behúzta a csónakba. Máté hanyatt esett, Bogics jajdult egyet, de a csónak már egyenesen himbálódzott a vizen. A szigeten égett a tűz, és fényességének udvarában ott ült az öreg Máté. Nézte az eget, a titokzatos, sűrű csillagrajokat, melyeket, mintha évről évre jobban ismerne, és amelyek, mintha évről évre közelebb kerülnének hozzá.
Egyszer majd csak összeérünk,
mondta Máté magában minden keserűség nélkül.
Mint ahogy a búza is szelíden dől el a kaszanyomán, amikor Kalász házában megérett már a jövendő élet.
A tűzből néha szikrák pattantak elő, és lágy kék füst is szállongott felette, amelyet azonban hamar elnyelt a sötétség. Máté néha a sötétségbe nézett és hallgatódzott.
A fenébe kódorog ez a gyerek.
Mikor aztán a csónak halk súrlódása közeledett a sziget felé, az öreg elmosolyodott.
Tán vidrával akadt össze, vagy farkassal, de nem lány után járt, az bizonyos.
A csónak sikálva tolódott fel a homokpadra, amikor unokája folytott kiáltása ért hozzá.
Öreg apám, siessen kend!
Máté már az első szóra felállt, unokája hangjában különös nagy érzések vibráltak, amelyet a nádi ember füle éppen úgy megérzett, mint a madár hangjáról is megmondja, mikor boldog, mikor fél, mikor szerelmes, mikor szól a fiaihoz, és mikor haldoklik. Más ember fülének egyforma ez mind. Madár szó, madár szó. Az öreg Máté megállt a csónaknál, melyben félrecsúszott fejjel feküdt a ma horvát vitéz, ki a palánkokat építette, és más igen jeles dolgokat mívelt. Kérdőleg nézett unokájára.
Amint hazafelé tolom a csónakot,
kezdte unokája, és elmondta, amit látott és hallott.
A hóna alá nyúj,
mondta komolyan az öreg, maga pedig a lába közé állt Bogicsnak, és óvatosan kivitték a tűz mellé.
Szénát hoz, aztán vizet!
Parancsolt kurtán Máté, maga pedig megigazította Bogics feje alját, egy szénaköteget gyűrve alája.
Ne folyjon a vére! Száradjon le a keze, akit ette,
mondta, és vizsgálni kezdte a sebet.
Helyben hagytak, vitéz uram, annyi szent, de nem kard volt, úgy látom, és szerencsére lecsúszott, vagy nem érte el a fokos, mert csak a fokos vág ilyen sebet.
Unokája már vetette az ágyat jó nádi szénából, feltornyozva magasra. Aztán ráfektették a véres arcú vitézt, és az öreg Máté elkezdte gyógyítani. Kimosta a sebet tiszta forrásvízzel. Megmosdatta Bogicsot, amennyire lehetett, aztán cserfahánccsal átkötötte a sebet, és a maga kucsmáját húzta a fejére.
Így kell azt,
mondta.
A cserfahánccs összehúzza a sebet, és megállítja a vért is. Megmarad a vitéz, ne félj, és hamarosan magához is jön, csak mosogasd egy kicsit az arcát friss vízzel.
Bogics már nyugodtan lélegzett, néha még felkapta a kezét, hogy fejéhez nyúljon, de ilyenkor az öreg Máté szeliden visszafektette kezeit.
Csípjam a kéreg, de gyógyítja is, suttogott Máté. Most már magára éled, tégy a tűzre.
A láng felcsapott, apró sziporkákat vitt a füst felfelé, és a két nádi ember áldozó csendben nézte az örök melegséget, aki a tűzben lakik. Bogics mozgolódott egy kicsit, aztán kinyitotta szemét. Mátéjék meg sem mozdultak. Bogics újra becsukta szemét, mint aki nagyon fáradt.
Most már jár az esze,
suttogott Máté.
Csak hagyni kell.
Mikor odanéztek, Bogics már világos tekintettel